Kezdődik a híradó csütörtök este. Jó estét kívánok, Szöllősi György vagyok. Felgyorsult a kifizetés, és már átlépte az 1000 milliárd forintos határt, rekordösszegű lehet az uniós pénzek lehívása az idén. Újabb javaslat a rezsicsökkentéshez, a szolgáltatónak kellene ellenőrizni és javítani a gázkészülékeket is. Elrabolták, majd szabadon engedték a líbiai miniszterelnököt, nem kizárt, hogy iszlamista csoportok állnak az incidens mögött. Esélyük sem volt a menekülésre, az ároktói banda tagjait egy lakásban fogták el, kiadatásukat napokon belül kezdeményezi a minisztérium. Felgyorsult az uniós pályázatokon elnyert pénzek kifizetése, mondta a miniszterelnökség fejlesztéspolitikáért felelős helyettes államtitkára ma reggelben. Csepregi Nándor hangsúlyozta, ez leginkább annak köszönhető, hogy szeptemberben a kormánynak sikerült megállapodni az Európai Bizottsággal az unió által korábban leállított támogatásokról. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szerint a korábbi 350 milliárd forint után ma újabb 140 milliárd forint uniós forrás érkezett Brüsszelből.
Órákon keresztül akadályozta a forgalmat januárban ez a kamion, amely a 8-as úton a Hajmáskéri elágazásnál borult fel. Ez az ország egyik legveszélyesebb kereszteződése. Évente 2-3 halálos baleset történik itt. Ezért is döntöttek úgy, hogy kiszélesítik az utat, és egy felüljárót is építenek. A beruházás több mint 3 milliárd forintba kerül.
Ez 85%-os uniós, 15%-os hazai forrásból valósul meg az új Széchenyi terv keretén belül. Az Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatban elmondható, hogy ebben az évben mintegy 450 milliárd forint értékben fog az unió közúti beruházásokat támogatni.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az útfejlesztésekkel együtt idén mintegy 1500 milliárd forintnyi Európai Uniós forrás szeretne kifizetni. Ez rekordösszegnek számít. Szeptemberig már 1000 milliárd forintot utaltak át a beruházóknak az új Széchenyi terv keretében.
Ma egy tisztességes megállapodás született.
Ezt Lázár János kormánybiztos mondta szinte napra pontosan egy hónapja, amikor bejelentette, hogy sikerült megállapodni az Európai Bizottsággal az unió által korábban leállított támogatások folytatásáról. Brüsszel ugyanis 10 programot kifogásolt, és ezért nem utalt pénzt, de szeptember óta felgyorsultak a kifizetések.
Több rekordot is sikerült az elmúlt hetekben megdöntenünk, hogy abszolválnunk. Egyrészt a szeptember 9-i tárgyalások végének az első részlete, ez a 350 milliárd forint megérkezett. Még ebben a hónapban számítunk egy 250-260 milliárd forintnyi eurónyi összeg átutalására a bizottságtól. Ezzel teljesen rendbe hoztuk a költségvetésnek azt a fejezetét, ami előfinanszírozza az Európai Uniós fejlesztéseket.
A most évvégén záruló uniós költségvetési ciklusban Magyarország 8200 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrást használhat fel. A keret döntő részét már odaítélték. Ennek köszönhetően mintegy 60-65 ezer fejlesztés indult el. A híradónak nyilatkozó közgazdán szerint ezek a fejlesztések a gazdaság számára létfontosságúak.
Közvetlen hatásukban munkahelyeket teremtenek, és távlati hatásukban pedig a növekedést felgyorsítják, és ezzel egy növekedési pályára lehet terelni a gazdaságot.
A jövőre induló és 2020-ig tartó időszakban fejenként már több mint 700 ezer forint fejlesztési pénzt hívhat le Magyarország. A kormány az uniós támogatásokból munkahelyeket hozna létre, fejleszteni a közlekedést, segíteni a kisvállalkozásokat. Emellett az energiahatékonysági beruházásokat, a kutatásfejlesztést és a szegénység elleni küzdelmet is jelentős összegekkel támogatná.
A földgáz szolgáltatókat terhelni a jövőben a csatlakozó vezetékek és a készülékek, például a gázkazánok felülvizsgálatának költsége. Ezt tartalmazza a Fogyasztóvédelmi Bizottság módosító javaslata, amelyet a rezsicsökkentést tartalmazó törvényjavaslathoz nyújtottak be. Az előterjesztésről akár már hétfőn szavazhat az országgyűlés.
Csak nem 20 ezer forintot fizet évente ez a család a gázkészülék karbantartásáért. A fűtési szezon előtt szakemberrel vizsgáltatják át a kazánt.
Azért tartsuk fontosnak, hogy ne legyen probléma. Mivel nekem unokák vannak, mindenki szoktak itt aludni, és félünk a gáz szivárgástól.
Egy módosító javaslat szerint ezentúl a földgázszolgáltatókat terheli a csatlakozó vezetékek és például a gázkazánok felülvizsgálatának költsége. Ez is része lenne a rezsicsökkentésnek. Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottságának javaslatát már a Gazdasági Bizottság is támogatta legutóbbi ülésén. Német Szilárd a Fidesz rezsicsökkentésért felelős képviselője korábban arról beszélt. Az ügy előzménye, hogy a főgáz júniusban több mint 2500 lakásban szüneteltette a szolgáltatást műszaki okok miatt, mert a lakástulajdonosok nem vizsgáltatták felül a vezetékeket.
Nem a felülvizsgálati díj az igazán nagy elem ebben a történetben, hanem hogyha problémát találnak, akkor magának a cserének a díja. Ezért felhatalmazza a minisztert arra a kormányrendelet, hogy gondoskodjon arról, hogy az állam valamilyen formában, valamilyen pályázati formában segítségére tudjon lenni a lakosságnak.
Az országgyűlés napokon belül dönthet az újabb novembertől érvényes rezsicsökkentésről és a hozzá benyújtott módosító javaslatokról. Novembertől a gáz, az áram és a távfő ára lesz alacsonyabb újabb 11,1%-kal.
Nem csak a kormánynak, de a magyar parlamentnek is határozott és egyértelmű választ kell adnia a rezsicsökkentést támadó Brüsszelnek, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője egy zalaegerszegi rendezvényen. Rogán Antal azt mondta, nem csak személyes meggyőződése, hanem a frakció elnökségé is, hogy a kormány válaszán kívül a magyar parlamentnek is válaszolnia kell a rezsicsökkentést érő brüsszeli támadásra. Hozzátette, a részleteket holnap jelenti be. A Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány megdöbbenéssel értesült Herzog Edit MSZP-s EP képviselő honlapján közölt, ahogy fogalmaznak, összödi beszéddel felérő bejelentéséről. Közleményükben azt írják, a fátyol lehullott, kiderült, hogy a Tavares jelentést az MSZP budapesti központjának irányításával tolba mondták. Közben a Magyarországot elítélő Tavares jelentésben való közreműködés miatt bocsánatkérésre szólította fel a szocialistákat a Fidesz szóvivője. Hoppá Péter szerint Herzog Edit egy lapinterjúban is arról beszélt, büszke arra, hogy közreműködött a jelentés összeállításában és elfogadásában.
Emögött a jelentés mögött, amelyet a magyar emberek igaztalannak és hamisnak ítélnek meg egyébként, a szocialista párt áll, mint tolba mondó. Szomorú ez, hogy így történt.
Gyurcsány Ferenccel nem szövetkeznek, így reagált Bajnai Gordon azokra a hírekre, amelyek szerint a demokratikus koalíció erősödése új helyzetet teremthet a baloldalon, és idővel felül kell vizsgálni az MSZP és az Együtt PM közötti megállapodást. Gyurcsány Ferenc az elmúlt napokban többször elmondta, ő biztos benne, hogy a választók kikényszerítik, hogy a demokratikus koalíció jelöltjei is részt vegyenek az ellenzéki összefogásban.
Gyurcsány Ferenccel nem szövetkezünk, ezt ma mondta Bajnai Gordon. Gyurcsány Ferenc viszont két napja arról beszélt, biztos benne, hogy együtt fognak működni, közös egyéni jelölteket támogatnak majd.
A választások előtti napokban vagy hetekben mi kölcsönösen visszaléptetjük egymás jelöltjét az egyéni választókerületekben.
Sorra mentek oda Gyurcsány Ferenchez a támogatói a Szabadság téren egy hete. A demokratikus koalíció elnöke októberben indult kampánykörútra Gyere velem címmel. A közvéleménykutatások szerint ennek már látszik az eredménye. A hvg.hu azt írja, a DK támogatottsága kezdi megközelíteni az Együtt PM-ét, és Gyurcsány Ferencék erősödése kikényszerítheti az MSZP és az Együtt közötti nyárvégi megállapodás felülvizsgálatát. Ezt egy DK-s forrásra hivatkozva írja az internetes portál.
Ki fogja kényszeríteni ezt a döntést? A választók nyomása.
Gyurcsány Ferenc szerint a választók fogják kikényszeríteni, hogy léptessék vissza a jelöltjeiket egymás javára a baloldalon. A demokratikus koalíció elnöke arra utalt kedden, hogy felül kell vizsgálni Mesterházi Attila és Bajnai Gordon megállapodását.
Én ebben az ügyben írtam már egy levelet Mesterházi Attilának és Bajnai Gordonnak, hogy mi erre készülünk és ezt fogjuk javasolni majd tavasszal. Üljünk le, nézzük meg, hogy kinek nagyjából mekkora a támogatottsága, és ennek megfelelően, ennek arányában lépjünk vissza.
Gyurcsány Ferenccel nem szövetkezünk.
Az Együtt PM nem szövetkezik Gyurcsány Ferenccel, ezt mondta Bajnai Gordon. A hvg.hu-nak viszont Szigetvári Viktor, Bajnai Gordon pártjának társelnöke azt nyilatkozta, van rá esély, hogy lesz megállapodás Gyurcsány Ferenccel. Alap információi szerint az Együtt PM-ben már konkrét számokkal is kalkulálnak. Ezek szerint az Együtt PM két helyet adna át a DK-nak, az MSZP pedig 6 egyéni választókerületet ajánlhatna fel. Bajnai Gordon viszont azt mondta, a DK-s szavazóknak az a szövetség kínálja a kormányváltás esélyét, amelyet a szocialistákkal hoztak létre.
Ebben annak idején kínáltunk helyet a DK-nak. Lemondva egyébként saját helyeinkről akkor, ezt a DK nem fogadta el, ezért ez a kérdés most nincs napirenden.
Gyurcsány Ferenc egy budapesti közösségi házban tartott lakossági fórumot szerdán. Az Index szerint a fórumon foci nyelven üzent Mesterházi Attilának és Bajnai Gordonnak. Gyurcsány Ferenc arról beszélt, a futballban, ha valaki győzni akar, nem csak kapusra, kapusokra van szükség, hanem csatárra is.
Elhunyt Wilfried Martens volt belga miniszterelnök, az Európai Néppárt elnöke. Martens vezetése alatt a kereszténydemokrata jobb-közép irányultságú Európai Néppárt a legnagyobb és legbefolyásosabb európai politika tömbé vált. Martens az elmúlt években egyre többet betegeskedett, idén augusztus végén keringési problémákkal szállították kórházba. A 77 éves flamand kereszténydemokrata politikus súlyos betegsége miatt kedden Joseph Daul francia politikusra, a Néppárt Európai Parlamenti frakció vezetőjére ruházta át az elnöki teendők ellátását. Wilfried Martens halálával Belgium és Európa meghatározó államférfit, Magyarország igaz barátot vesztett el. Olvasható az Európai Parlament Magyar Néppárti frakciójának közleményében. Hangsúlyozzák, hogy Martens elévülhetetlen érdemeket szerzett az európai integráció elmélyítésében és Európa újraegyesítésében. A magyar nép örökké emlékezni fog mindarra, amit Wilfried Martens országunkért és Közép-Európáért tett, áll Orbán Viktor részvétnyilvánító levelében, amelyet Wilfried Martens özvegyének és családjának küldött. A miniszterelnök úgy fogalmaz, a volt belga kormányfő mindig is pártfogónk, bajtársunk volt, és számos nehéz időszakon segítette át országunkat. A néppárt elnökének halála miatt a Fidesz, a KDNP, a Fidelitas, az MSZP és a külügyminisztérium is részvétét fejezte ki. Az MSZP szerint kevesebben dolgoznak Magyarországon, mint a pénzügyi gazdasági válság 2008-as őszi kezdetekor, vagy a 2010-es kormányváltás utáni első negyedévben. Gurna Andor, a párt képviselője azután beszélt erről, hogy a kormány egy új foglalkoztatási mutató bevezetésére tett javaslatot. A politikus szerint a foglalkoztatottság növekedése csak statisztikai bűvészkedés, mert azokat a százezreket is beszámítják, akik külföldön dolgoznak.
Hogyha 400 ezer ember dolgozik külföldön, akkor is ennek a többsége az időben úgy végez munkatevékenységet, hogy nem egy évnél hosszabb futam ideje dolgozik folyamatosan. Ilyenek is vannak, néhány tízezer.
A Fidesz mindenre úgy reagált, 2010 óta örvendetes irányba haladnak a magyar foglalkoztatási adatok, a munkanélküliségi ráta 10% alá csökkent, és 20 éves rekordot döntött a nők foglalkoztatottsága. Nem változtatott a szegedi táblabíróság a Gál Györgyre kiszabott 8,5 év, valamint a Huval Györgyre kirót 1,5 év szabadságvesztésen. A budapesti Erzsébet városi több százmilliós nagyságrendű ingatlan panamák korrupciós ügyek vádjával Gál György és társai, köztük Huval György egykori szocialista polgármester ellen indított perben az elsőfokú ítélethez képest több vádpontban felmentette, illetve bűnösnek mondta ki őket. Gál György, Huval György és több más vádlott is fellebbezett, így a per harmadfokon a kúrián folytatódik. Támogatni fogja a Jobbik a Fidesz javaslatát a zsebszerződések felszámolásáért. Magyar Zoltán képviselő azt mondja, a törvény javaslata elfogadása esetén a Jobbik ismét eljuttatja az ügyészséghez annak a 6000 hektárnyi termőföldnek az adatait, amelyet szerintük zsebszerződésekkel juttattak külföldi kézre. Az ellenzéki politikus beszélt arról is, nem meglepő, hogy az MSZP ellenzi a kormánypárt javaslatát.
Az, hogy a szocialista párt bírálja ezt a javaslatot, az önmagáért beszél, hiszen a 8 éves kormányzásuk alatt nemhogy nem tettek a zsebszerződések felszámolásáért, azt a kevés lehetőséget, ami akkor volt, még azt is megszüntették.
A magyar érzelmi, racionális és anyagi szempontokat egyaránt fel lehet hozni az itthoni boldogulás mellett, ezt mondta Rétvári Bence, a közigazgatási tárca államtitkára a Gyerehaza Alapítvány rendezvényén. A civil szervezetet olyan fiatalok alapították, akik segíteni akarják a külföldet megjárt magyarokat a hazatérésben.
Úgy döntöttünk, hogy akkor mégis visszatérünk Magyarországra.
Letícia 2 évig dolgozott Grácsban egy multicégnél. Kislánya nem tudott beilleszkedni az új környezetbe, ezért hazajöttek.
A Gyere Haza program segített nekem egy nagyon jó munkahelyet találni, ahol figyelembe veszik, hogy nekem van egy kislányom, hogyha probléma van, elmehetek, teljes mértékben alkalmazkodnak hozzám, én is próbálok hozzájuk alkalmazkodni, úgyhogy igen, megtaláltam a számításaimat.
A Gyere Haza alapítványt olyan fiatalok hozták létre, akik segíteni akarják a külföldet megjárt magyarokat a hazatérésben, hogy itthon boldoguljanak. A Századvég alapítvány vezető kutatója szerint előnyt jelent a társadalomnak, hogy sokan külföldön szereznek tapasztalatokat, de ezt haza is kell hozni.
Ez nagyon fontos, hogy ilyen korszerű ismerettel rendelkezzünk, amelyik különböző okok miatt lassabban érkezne meg Magyarországra, mint így, hogy hazahozzák a tudásukat, akár a fiatalok, akár a kevésbé fiatalok.
A kormány az elmúlt 3 évben több fontos döntést is hozott annak érdekében, hogy minél több fiatal maradjon Magyarországon. Ezt már a közigazgatási tárca államtitkára mondta.
Az jó az országnak, ha valaki tanulni vagy tapasztalatot szerezni, a nyelvtudását javítani külföldre megy, de a kormánynak feladata az, hogy az ő visszatérésükhez minél rugalmasabb és minél tágabban nyitott kapukat állítson föl.
A statisztika szerint egyébként Ausztriából, Lengyelországból és a Romániából is sokkal többen mennek külföldre dolgozni, mint Magyarországról. Az adatok szerint a magyar hallgatók kevesebb, mint 3%-a tanul külföldön, míg más európai országokból átlagosan több, mint 3,5% megy más országba tanulni.
Fontos és egyre épülő terület az egészségügy, ezt is bizonyítják a kormány közelmúltban elindított kórház fejlesztési programjai és az egészségügyi dolgozók béremelése, mondta az egészségügyért felelős államtitkár. Szócska Miklós azon a nyíregyházi ünnepségen beszélt erről, amelyen letették a tömbkórház beruházás alapkövét. Az uniós és állami támogatásból megvalósuló projekt 14,5 milliárd forintba kerül. 2014 végéig új onkológiai betegellátó részleg, gyermekgyógyászati tömb, valamint szív- és érrendszeri központ épül fel Nyíregyházán. A társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár szerint Magyarországon csak a nők döntésén múlik, hogy időben felismerik-e náluk a rákot. A kormány ugyanis minden feltételt biztosít a megelőzéshez. Balatoni Mónika Tatán részt vett azon a sétán, amelynek résztvevője a mellrák szűrés fontosságára hívták fel a figyelmet. Azt mondta, a térítésmentes vizsgálat mindenki számára elérhető.
Európában is a világon egyedülálló, hogy Magyarországon az emlőrák szűrés teljesen ingyenes, sőt a magyar kormány idén Európai Uniós fejlesztésekből 10 milliárdot szán az onkológiai fejlesztésekre, ez is egy óriási előrelépés, sőt vannak olyan megyék, ahol még az emlőszűrésre a bejutást is térítik.
A Zsadányi Református Általános Iskola kapta meg elsőként a briketteket, amelyek már nem érvényes Erzsébet utalványból készültek. Ezek a fához hasonló fűtőértékű korongok az épület fűtési költségeinek a felét váltják ki. Nagy Anna az Erzsébet program szóvivője azt mondta, azokat támogatják, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A tavalyi 70 után idén már 100 tonna brikett készült használt utalványokból. A tüzelőanyagot Borsod, Békés, Jász-Nagykunszolnok, Szabolcs és Baranya megye 7 iskolája kapja meg. Magyarország kész az Afganisztánból felszabaduló erőit átcsoportosítani más NATO missziókba. Ezt mondta Hende Csaba honvédelmi miniszter, miután videokonferencián beszélt a kabuli reptér őrzését október 1-ig ellátó és hamarosan hazautazó magyar kontingens parancsnokával. Közben hamarosan befejeződik a kiképzése annak a 35 katonának, akik novembertől tanácsadóként segítik az afgán biztonsági erők munkáját.
Fegyveresek támadták meg a laktanyába érkező parancsnok terepjáróját a Hajdu hadházi gyakorlaton. Az Afganisztánba készülő katonáknak ki kellett őt menteniük, miközben a támadókat semlegesítették. Ez is része volt a kiképzésüknek. A 35 fős kontingens novemberben indul Afganisztánba. A helyi biztonsági erők tanácsadóiként dolgoznak majd.
Ezek a legveszélyesebb szituációk, amikor a látszólagos nyugalom mögött a lázadók kihasználják a lehetőséget és váratlanul támadnak ránk.
Közben a kabuli reptérőrzését ellátó több mint 200 fős magyar egység október 1-én befejezte munkáját. A tábort már bontják, így Hende Csaba honvédelmi minisztert utoljára tájékoztatta videokonferencián a kontingens parancsnoka.
A személyi állomány kivonása 2 ütemben a műveleti területről megkezdődött.
Jelenleg ezek a folyamatok vannak folyamatban.
2014 végéig a többi nyugati országhoz hasonlóan Magyarország is kivonja csapatait Afganisztánból, de kiképzési és tanácsadói feladatokat a jövőben is ellát majd. Hende Csaba azt mondta, Magyarország ezután újabb NATO missziókban vállalhat szerepet.
Az Afganisztánból felszabaduló erőket kész újra befektetni, újra alkalmazni olyan missziókban, amelyeket a szövetség elhatároz. Jelenleg is a világ 10 különböző pontján vagyunk jelen, ENSZ, NATO, illetve Európai Uniós missziókban.
A honvédelmi miniszter hozzátette, Magyarország kész a korábbinál nagyobb mértékben hozzájárulni a nyugat-balkáni stabilitást elősegítő missziókhoz.
Fegyveresek elhurcolták a lakosztályából, majd 6 órával később szabadon engedték a miniszterelnököt Líbiában. Az eset részletei továbbra sem tisztázottak, mint ahogyan az sem, hogy ki adott utasítást az akcióra és miért. A részletekről maga a kormányfő sem beszélt, de nem kizárt, hogy lázadó csoportok állnak az incidens mögött.
Tripoli egyik legbiztonságosabb épületéből hurcolták el kora reggel a líbiai miniszterelnököt, Ali Zeidant. A Corinthia nevű luxushotelben több magasrangú állami vezető és diplomata is lakik. A kormányfő lakosztálya a 21. emeleten van. A szálloda biztonsági igazgatója azt mondja, a fegyveresek az ügyészség által kiadott elfogató parancsot mutattak fel. Nagyon sok, legalább 30 járművel érkeztek, és körülbelül 150-en lehettek. Az autók egy részén a líbiai forradalmárok operatív vezérkarának jelvénye volt, meséli a biztonsági igazgató. Az említett szervezet viszont tagadja, hogy közel lenne az esethez. A miniszterelnök helyettes emberrablásnak minősítette az incidenst, és közölte, a kormányt nem lehet megzsarolni. Az ügyészség is cáfolta, hogy elfogató parancsot adott volna ki a kormányfő ellen, akit állítólag a bűnüldözési hivatal épületében tartottak fogva. Úgy tudom, a miniszterelnök ellen líbiai polgárok tettek panaszt, amit ki fogunk vizsgálni, mondta a bűnüldözési hivatal szóvivője. Ali Zeidan 6 órával később tért vissza hivatalába, ahol éjjelző tömeg fogadta. Elemzők szerint az incidensnek köze lehet ahhoz, hogy a múlt hétvégén amerikai különleges erők Tripoliban elfogták az Al-Qaida nemzetközi terrorhálózat egyik feltételezett vezetőjét. Az akciót állítólag a líbiai kormányfő tudtával hajtották végre. Ali Zeidan ezt egyelőre nem kommentálta, és a reggeli elfogásáról sem árult el részleteket. Szeretném biztosítani a nemzetközi közvéleményt, hogy az eset belpolitikai bonyodalmak következménye. Országunk továbbra is biztonságos a külföldiek számára, jelentette ki a politikus. 2 évvel a diktátor Muammar Kadhafi halála után Líbiát a káosz jellemzi. Egyes területeket még mindig törzsi milíciák és iszlamisták ellenőriznek, a központi kormány pedig képtelen rendet teremteni a volt lázadókból verbúvált fegyveres csoportok között.
Egyelőre kisebb fennakadásokat okoz a francia légiirányítók ma kezdett 36 órás sztrájkja. A munkabeszüntetéssel a légiforgalmi szolgáltatások átszervezése ellen tiltakoznak. Az egységes európai égbolt elnevezésű program alapján ugyanis a tervezést a nemzeti szintről uniós szintre helyeznék át. Emiatt a francia szakszervezetek szerint 10 000 munkahely szűnne meg Európa szerte. Az Európai Légiirányítók Érdekvédelmi Szervezetei eredetileg összehangolt munkabeszüntetést terveztek mára, ám végül visszaléptek, miután az Európai Bizottság megígérte, hogy módosít az elképzelésen. A franciák viszont sztrájkolnak. Olcsó és környezetbarát magyar vízügyi fejlesztéseket mutattak be a budapesti vízvilág találkozón külföldi cégeknek és szakembereknek. Olyan technológiákat ismerhettek meg a csúcs résztvevői, amelyek segítségével hatékonyabban hasznosíthatják akár a szennyvizet is.
Hatalmas tartályokban tisztítják a szennyvizet Zalaegerszegen. A Zalavíz egy olyan eljárást fejlesztett ki, amellyel üzemanyagot tudnak előállítani belőle.
Szennyvíz iszapból a biogázt kezeljük, a biogázt tisztítjuk és sűrítjük, amelyből CNG üzemanyagot állítunk elő, melyet saját flottánk tankolására, illetve nagyon fontos, hogy Zalaegerszeg város tömegközlekedése is használ.
A Közép-Európában egyedülálló technológiát a budapesti vízvilág találkozón is bemutatták.
High quality, low cost.
Az alternatív üzemanyag iránt sokan érdeklődnek, azért mert olcsó és környezetbarát. Leginkább azokból az országokból keresik, ahol nincs elég energiaforrás. A budapesti vízvilág találkozó résztvevői is arra keresték ma a választ, hogyan lehet elérni, hogy az országok kevesebb vizet használjanak, és azt is környezettudatosabban, vagyis újrahasznosítsák. Szakemberek szerint Magyarország élen jár a vízgazdálkodásban, mert okosan használja ki az egyébként jó adottságait.
Az ivóvízellátás területén nagyon sok jó tapasztalattal rendelkezünk. A szennyvíztisztítás területén, főleg a kis szennyvíztisztító telepek vannak feljövőben, tehát ezek azok a területek, ahol tapasztalatokat tudunk átadni külföldnek is.
Éppen ez volt az egyik célja Áder János köztársasági elnöknek is, amikor tavaly nyáron Rio de Janeiro-ban kezdeményezte a budapesti csúcsot, hogy a magyar szakemberek átadhassák megszerzett tudásukat. Közben a víz világtalálkozó alkalmából a fővárosi vízművek együttműködési szerződést is aláírt Albániával, amely hasznosítaná a magyar tapasztalatokat. A tiszta ivóvíz jogáról, a vízszennyezés kérdéséről és a tudatos vízgazdálkodásról is tárgyaltak az elmúlt napokban a budapesti vízvilágtalálkozón a világ nemzetközi tudósai és vízügyi szakemberei. A konferencia holnap ér véget, amikor a résztvevők elfogadják a budapesti nyilatkozatot, amiben a 2015 utáni vízjogi kérdéseket, célokat foglalják össze. A híradót Déri Stefi tudósította.
Szerbia lesz a díszvendége október 14-e és 25-e között a Magyar Festészet Napjának. Számos helyszínen megemlékeznek majd a 160 éve született Csontváry Koszka Tivadarról. Kis Zoltán László, a Magyar Festészet Napja Alapítvány elnöke azt mondta, céljuk, hogy a rendezvény Bartók és Kodály országában a zenei mellett a képzőművészeti műveltséget is fejlessze, és minél szélesebb közönség számára mutassa be a kortárs magyar festészetet. Gazsó L. Ferenc, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgató helyettese azt mondta, a közmédia kiemelt feladatának tekinti, hogy a kultúra értékeit eljuttassa a közönséghez. Ezért televíziós és rádiócsatornái, online hírfelületei, valamint hírügynöksége kiemelt figyelemmel kíséri a Magyar Festészet Napját. 11 ezer eurós ösztöndíjat kapott három magyar kutató a L'Oréal UNESCO Nőkért és a Tudományért nevű programjában. Az akadémikusokból álló zsűri olyan tudományos munkáknak ítélte oda a díjakat, amelyek középpontjában az újszerű és a nemzetközi tudományos életben is elismert kutatások állnak. Farkas Henriett, Nagy Nikoletta és Rokobné Révész Ágnes ritka kórképek genetikai hátterének felismeréséért, félrediagnosztizált betegségek azonosításáért, illetve molekulák átrendezéséért kapta az elismerést. A kanadai Alice Munro kapta az idei irodalmi Nobel-díjat. A svéd királyi akadémia indoklásában a kortárs novella mesterének nevezte a 82 éves írónőt, aki hazájában már első önálló kötetével kiérdemelte a legrangosabb szakmai elismerést. Azóta számos nemzetközi díjat kapott. Munrót sokan a kanadai Csehovként emlegetik, írásai több nyelven, köztük magyarul is megjelentek. Az irodalmi Nobel-díj 112 éves történetében ő az első olyan díjazott, akinek életműve kizárólag novellákból áll. Az oktatáshoz való jogért harcoló pakisztáni lány Malala Yousafzai kapta idén az Európai Parlament Szaharov díját, amit a gondolatszabadság védelmével lehet kiérdemelni. A most 16 éves Malala évekkel ezelőtt a BBC urdu nyelvű honlapján írt blogot a tálibok rémuralmáról Pakisztán északnyugati tartományában, ahol a szélsőséges iszlamisták megtiltották a lányok oktatását. Tavaly októberben tálib fegyveresek megtámadták az iskolából hazafelé tartó kislányt, aki életveszélyes fejsebekkel került kórházba. Most Angliában él, felépülése óta folytatja a harcot a gyermekek oktatáshoz való jogáért. A pakisztáni tálibok ma bejelentették, ismét megpróbálják megölni Malalát, akit az idei Nobel békedíj esélyesei között is emlegetnek. Esélyesen volt a menekülése az ároktői banda szökésben lévő két tagjának, amikor a svájci rendőrök egy Oftringeni lakásban rájuk törték az ajtót. Az itthon rablógyilkosságokkal vádolt, a házi őrizetből megszökött két férfit őrizetbe vették, kiadatásukat a közigazgatási és igazságügyi minisztérium napokon belül kezdeményezi.
A házi őrizetből péntek éjjel megszökött két férfit a fővárosi törvényszék nemzetközi elfogató parancsa alapján az Interpol is körözte. A hajtóvadászat 5 napig tartott.
A két férfi szerda késő délután ároktól több mint 1200 kilométerre Oftringenben fogták el a svájci körözési egység munkatársai. A apa és fia egy bérház egyik lakásában tartózkodott, amikor intézkedés alá vonták őket a rendőrök. A svájci kollégáinktól úgy tudjuk, hogy esélyük sem volt ellenállást tanúsítani.
A két szökevényt a svájci hatóságok őrizetbe vették. Kiadatásukat a közigazgatási és igazságügyi minisztériumnak kell kérnie.
A közigazgatási és igazságügyi minisztérium
elő fog terjeszteni egy kiadatási kérelmet az Európai Kiadatási Egyezmény alapján. Ennek a kérelemnek az előterjesztésére 18 nap áll rendelkezésre az elfogástól számítva.
Ha a két férfi beleegyezik, akár heteken belül hazahozhatják őket. Ha nem járulnak hozzá, a kiadatásról a svájci bíróság dönt. Mivel a döntés ellen még fellebbezhetnek, az eljárás akár egy évig is elhúzódhat. Az Ároktői Banda néven ismert, rablógyilkosságokkal vádolt bűnözői csoport tagjait áprilisban engedték ki a börtönből, mert lejárt a 4 év, amit előzetes letartóztatásban tölthet valaki. A Fidesz frakcióvezető helyettese tegnap bejelentette, a történtek miatt eltörölnék ezt az időkorlátot.
A legsúlyosabb, legalább 15 éves szabadságvesztéssel fenyegetett életelleni bűncselekmények esetében ne legyen felső határa az előzetes letartóztatásnak.
A nagyobbik kormánypárt 2 héten belül benyújtja az országgyűlésnek a büntető eljárásról szóló törvénymódosító javaslatot.
Napok óta káosz van a Váci vasútvonalon. Ma akár 1,5 órát is késhettek a munkahelyükről azok, akik Pest megye északi részéről vasúton próbáltak Budapestre jutni. Ezen a vonalon jelenleg csak 1 vágány járható a felújítások miatt, ráadásul elromlott egy biztosító berendezés is. A MÁV azt ígéri, hamarosan pótlóbuszokat is forgalomba állítanak. Nem sokkal ezelőtt egyébként ismét elromlott a biztosító berendezés, így most is legalább 1,5 órát késnek a vonatok ezen a szakaszon.
Ez a vonat Szobról 9 óra helyett 1,5 órás késéssel 10:30-re ért be a nyugati pályaudvarra.
Álltunk a hidegbe, az esőbe.
Az utasok arra panaszkodnak, hogy már napok óta ugyanez a helyzet.
Én Zebegényből jöttem, én 6:31-re mentem ki a vonathoz, körülbelül 2 órán át álltam ott, és úgy ért be a vonat.
Az információs táblák 30-45 perces késésről tájékoztatják az utasokat, de sokszor még ezt sem tudja tartani a MÁV. Van, aki attól tart, hogyha minden reggel elkésik, veszélybe kerül a munkahelye.
Ős káosz van, tehát ami itt kialakult ezen a vonalon, az már egyszerűen tarthatatlan állapot. Olyan mértékben késnek a vonatok, hogy az emberek el fogják veszteni a munkahelyüket.
2 vonat is várakozik egyszerre több mint 1,5 órája a Gödi vasútállomáson, majd egy harmadik is megjelenik, azt néhány száz méterrel arrébb állítják meg. Az utasok közül van, aki olvasással tölti az időt, mások pihenni próbálnak. Ezek a férfiak már 1,5 órája várnak arra, hogy végre elinduljanak.
Már elment a 10-es, és át kellett erre szállni.
És mit mondanak?
A második vonat, amivel kísérletezünk.
Most ősszel újítják fel a Váci vasútállomást és a környékét. Önmagában ez is fennakadást okoz Budapest és Szob között. És a MÁV-nál azt mondják, a munkák mellett az elmúlt napokban rendszeresen műszaki hiba is akadályozta a forgalmat. 2 napja a felső vezeték szakadt le, ma pedig az egyik biztosító berendezés romlott el. Ez okozza a káoszt.
Jelentkeznek olyan sorozatos biztosító berendezési hibák, amelyek okozzák ezeket a késéseket. Sajnos itt csak 1 vágányon közlekedünk váltakozó irányban, és ez egy nagyon frekventált elővárosi vasútvonalunk. Több mint 20 000 utasunk utazik rajta naponta, és ez természetesen rendkívüli fennakadásokat okoz, amennyiben egy ilyen biztosító berendezési probléma előfordul.
A MÁV azt ígéri, hamarosan kidolgoznak egy új tervet, eszerint az utasok Szobtól Vácig mehetnének vonattal. Ott pótlóbuszra szállnak, majd Gödön vissza a vonatra, ami a fővárosba viszi őket. Azt mondják, ez jobb lesz az utasoknak, mint a jelenlegi káosz.
Meghalt egy idős nő a hajnali budapesti robbanásban. Egy 16. kerületi ház egyik lakásában történt a detonáció, még vizsgálják, hogy mi okozta. A ház 8 lakásából 2-be még nem költözhettek vissza a lakók.
A legtöbben még aludtak ebben a 16. kerületi társasházban, amikor hajnalban a robbanás történt az egyik földszinti lakásban. A lakók pizsamában és köntösben menekültek az utcára.
2 ilyen halk durranást hallottam. Még először azt hittem, hogy földrengés van.
És aztán?
Akkor szaladta ide a szomszéd kislány, hogy az anyja nem tud kijönni, ég az ajtó.
Egy 68 éves nő élt abban a lakásban, ahol a detonáció történt. Őt a tűzoltók mentőkutyái találták meg a romok alatt. A lakás porig égett, az egyik fala pedig teljesen megsemmisült.
Kinézek és látom, hogy...
A 8 lakásos társasházból 7 embert kísértek ki a tűzoltók. A szomszédok gázrobbanásra gyanakodnak, de a tűzvizsgálók egyelőre keresik a robbanásokát.
Ez egy aprólékos munka, mire milliméterről milliméterről, centiről centire
haladnak előre, mindent összegyűjtenek, és ezeknek az információknak a kiértékelése után tudunk arra választani, hogy pontosan mi is történt a lakásba.
Statikusok is átvizsgálták a házat. Egyelőre csak abból a két lakásból kell kiköltözniük a lakóknak, ami a felrobbant házrész szomszédságában van. Ők rokonoknál töltik az éjszakát, de ha kell, az önkormányzat lakást is biztosít számukra.
Természetesen kríziskeretből tudunk azonnali támogatást is adni, ez azon múlik, hogy a lakók mit kérnek, de leginkább az ügyintézésbe próbálunk segíteni, akár megsemmisült okmányokba, vagy bármi olyanba, amiben szükségük van a lakóknak.
A háznak nem volt külön biztosítása, csak a lakásoknak, így azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a tetőt miből javítják ki.
A híradó után most jönnek a sporthírek, aztán pedig időjárás jelentés, utána fábri és munkaügyek, 4:11-kor kezdődik ma az este. Vendég lesz a kormány szóvivő, aztán itt lesz még az estében Schiffer Andrással, lehet más a politika frakció vezetője is. Késő esti híradóval éjfél előtt pár perccel várom önöket, viszontlátásra!